Hát szép jó napot, Tündi! Hogy vagy?
Szia, Gergő! Én jól vagyok. Köszönöm! Nagyon boldog karácsonyt kívánok neked és
én
a kedves hallgatóinknak.
És kedves családodnak is, és mindenkinek,
ti
aki szereti.
Igen. Szóval itt vagyunk a karácsonyi epizódunkban, és hát reméljük, hogy mindenkinek olyan kellemesen telik az ünnepi időszak, mint nekünk, így finom ételekkel, jó történetekkel. És hát miről fogunk ma beszélgetni ebben a részben, Gergő? Ezt te hoztad nekünk. Igen,
van,
most szépen közbeszóltam,
miközben
még. Borzasztó dolgok ezek, igen.
Hát ugye eszembe jutott, amikor így beszéltük, hogy legyen egy karácsonyi téma, hogy miről is szólt a karácsony ugye az elmúlt években, még Covid előtt, meg egyetem előtt, meg középiskola előtt, és hát eszembe jutott, hogy mindig, minden évben konkrétan szóról szóra ugyanazt a karácsonyi műsort meg kellett csinálni az iskolában, ugye? És már akkor foglalkoztatott engem annak a gondolata, hogy hát volt ez a valamilyen mágikus csillag, ami ugye mutatta a bölcseknek, hogy hova kell menni, és hát gondolkoztam, hogy ez igazából milyen égi jelenség is lehetett. És aztán pont ebbe ástam most bele magam, ezt hoztam el témának, hogy a betlehemi csillag, mint olyan, tudományos szemmel az igazából milyen égites lehetett, illetve utána ugye még miről szól a karácsony, ezt már múltkor ugye kicsit belekóstoltunk, hogy mondjuk így, hát ugye a zabálásról szól, meg az illatokról, ugye a karácsonyi íz, karácsonyi illat, úgyhogy egy kicsit arra is ki fogunk térni, hogy honnan is jönnek ezek az ízek, illatok a múltkori Maillard reakción kívül, ugye?
Abszolút. Ugye egy érdekes kérdés, amikor így láttam a részkidolgozásodat, és így néztem, hogy ó, oké, ténylegesen ugye egy dolog, hogy a bibliai történetről van szó, tehát van a vallási eleme a karácsony ünnepnek, de történelmi eseményekről beszélünk sok szempontból, tehát olyan történelmi korokról van szó, ahonnan vannak feljegyzéseink, és egyébként az érdekesség, ahol, vagy amikor így néztem ebbe bele, hogy mi is itt az igazán érdekes, az az, hogy itt vannak a közel-keleti és aztán európai rekordok, tehát az írások, történelmi információink, amik vannak, de a világnak voltak más kultúrái, más helyek, ahol ugye más szokások alakultak ki, és ahol szintén voltak történetírások, és onnan vannak történelmi információink, és azok, amikről ugye beszéltünk így régebben, a mesék, mítoszok, hogy hogyan vettek bele emberek természeti jelenségeket mitológiákba, és hogyan jegyeztek föl adatokat ilyenekről, hogy csillagászati események, vagy más ilyen földtörténeti események, és ezekben nagyon érdekesen össze lehet információkat hozni, és akkor összenézni, hogy jó, ez a kulturális rész, ami nekünk a kulturális hátterünk, erre mit mondanak, tehát például pont a betlehemi csillaggal kapcsolatban más részei a világnak?
Így van, hát ugye ezt megbeszéltük már, azt hiszem, hogy a földrengéses szökőáros résznél is, hogy ugye a különböző mitológiák, illetve a különböző vallások, amik így egyszerre alakultak ki, hogyha mindegyikben, vagy hát többen megjelent egy hasonló elem, akkor ugye tudtuk, hogy valószínű, hogy ott ténylegesen történt valami a történelemben abban az időben, amikor ezeket a feljegyzéseket csinálták. És ugye ez egy nagyon fontos kitétel, amit most megteszek, tehát ez a rész, ez nem vallási rész lesz, meg nem is arról fog szólni, hogy mi itt most próbáljunk ugye egy adott vallásnak az alappilléreibe belemagyarázni valamit. Nem, mi ezt kifejezetten csak tudományos szemmel tárgyaljuk, hogy mi lehetett esetleg, hogyha ez tényleg így volt.
Igen, abszolút. Nekem erre egy picit ilyen, tehát amit majd fogunk beszélni erről, tényleg a csillag kérdése, hogy milyen asztronómiai jelenség lehetett mert erre vannak tényleg nagyon érdekes elméletek. És ugye sokszor fogunk szerintem ugye oda nézni, hogy kínai feljegyzések, vagy így távol-keleti feljegyzések mit mondtak erről. Nekem erről rögtön egy nagyon pici tangens kitekintés ide, ami eszembe jutott, mert ez ugye persze akkor rögtön így a földtörténeti, meg földrengés, és meg ilyen témák jutnak eszembe, hogy amikor az 1700-ban azt hiszem bekövetkezett Cascadia földrengést az Amerikának a nyugati partja, tehát ott így Észak-Amerika, Kanada részén egy olyan része a kontinensnek, ami földrengések szempontjából aktív, ott nem maradtak onnan feljegyzések, hogy ott történt egy hatalmas földrengés, ott csak ilyen helyi, ott élő amerikai őslakosoknak a mondáikban maradtak valami történetek, hogy ott volt egy hatalmas katasztrófa. De Japánban, tehát a teljes csendes óceánnak a másik oldalán, abban az évben feljegyeztek egy árva cunamit, ami azt jelenti, hogy a japánok iszonyúan ismerték sajnos a cunamikat, földrengéseket, mert ugye szintén nagyon aktív régióban élnek, és azt megfigyelték, hogy ott jött egy cunami, hatalmas cunami, teljesen váratlanul földrengés nélkül. Tehát akkor a földrengés volt Amerika partján, hogy az egész csendes óceánon át utazott a cunami, és Japánban ért. Tehát tényleg kontinensekkel arrébb voltak történelmi följegyzések, és ebből tudtak tudósok visszakövetni ilyen érdekes jelenségeket. Na, ilyesmiről fogunk most is ebben a részben egy-két szót ejteni, hogy milyen csillagászati jelenségek voltak.
Így van, és hát ugye eleve egy nyelvi dologgal kell kezdjük, ugye ezeket a feljegyzéseket, ugye például a Bibliát is, azt ugye nem magyar nyelven, illetve nem nyugat, illetve közép-európai nyelveken írták, jegyezték fel. És ugye amit tudunk a betlehemi csillagról, az annak egy része eredetileg az úgynevezett Máté evangéliumában szerepelt, más része pedig értelmezésként vagy szépítésként jutott el ugye hozzánk. Tehát például a Bibliában egyébként és ebben a történet részben nincsen szó három királyról. A Bibliában ténylegesen bölcsekről van szó, ugye bölcsek, mágusok, esetleg csillagjósok, akik hoznak ugye három ajándékot. A görög szó, amelyet általában csillagnak fordítanak, ugye az az astera, innen ered egyébként a csillagászat szó, ugye az astra, jelenthet bolygót is egyébként, vagy utalhat más objektumra, például üstökösre is. Tehát ez egy ilyen gyűjtő szó volt. És tehát nincsen említés arról egyetlen feljegyzésben sem, hogy ez a csillag például különösen fényes lett volna, illetve a bölcseken kívül senki más számára nem is volt jelentősége. Az évek során azonban ugye számos lehetséges magyarázatot javasoltak a tudósok, mint ahogy azt majd mindjárt látjuk, egészen régi tudósok is, arra, hogy ez az eleme a karácsonyi történetnek mit is takar. Tehát van-e egyáltalán csillagászati alapja a betlehemi csillagnak? Ez itt a kérdés.
Igen, és van rá tényleg sok elmélet, hogy milyen alapja lehet. Az első elképzelés, első magyarázat az az, hogy ez a karácsonyi csillag egy nova vagy szupernova robbanás volt. Ugye ezek úgy jelennek meg, főleg a szupernova robbanás, hogy egy iszonyúan fényes csillag megjelenik az égen egyszer csak, olyannyira fényes, hogy sokszor nappal is jól látható, néhány napon keresztül, tehát talán nem is tudom, egy-két hét maximum, de most nem vagyok teljesen biztos, és utána elmúlik, tehát hirtelen jön egy teljesen váratlan, semmiből jövő új, hatalmas, a legfényesebb csillag, aztán elmúlik. És ezt az elképzelést, hogy egy nova vagy szupernova robbanást láthattak a bölcsek, ezt a 17. században Johannes Kepler csillagász, aki egy nagyon-nagyon jelentős csillagász volt, ő vetette föl, és azóta számos támogatója van, hogy ez egy eléggé jól megalapozott elképzelés. Ugye nem maradtak itt a nyugati kultúrában, történelemben feljegyzések ilyen eseményről. A kínai feljegyzések azok egy lehetséges említést tartalmaznak egy nováról vagy szupernováról, ami Jézus születésének lehetséges időpontjában történt, mert ugye ez is, ugye az időszámításunk az, hogy most 2022-t írunk, ez egy kicsikét nem volt teljesen biztos, hogy most pontosan melyik évben született Jézus, az a történelmi személy, akit Jézusként jegyeztek le, tehát ott van egy jó pár éves plusz-minusz, hogy mikor is lehetett, tehát úgy sosem az van ilyenkor, amikor a tudósok keresgélnek valamit, hogy akkor biztosan nulla évben kell keresni. Tehát van egy lehetséges feljegyzés, de nem igazán, tehát ez egy kicsikét olyan bizonytalan elmélet, nem ismert nagyon olyan szupernova maradvány sem, amit akkor várnánk, hogy ebben az időben keletkezett volna, mert ugye ennek aztán vannak nyomai, a szupernova robbanás, az nem, tehát na most már vannak ugye mikroszkóp, rosszul mondom, teleszkópjaink, ez az a másik
irány. Irány, megfordítod.
Másik irány. Mikroszkóp, amikor picibe nézünk, teleszkóp, amikor távolba az űrbe. Tehát most már vannak teleszkópjaink, haha, James Webb űrteleszkóp, az új kedvencünk, hogy tehát ott van például, most jaj, remélem, hogy nem mondok butasságot, a rákköd talán, ami, vagy egy nagyon híres csillagászati köd, amiről már a Hubble meg más teleszkópok régóta gyönyörű képeket csinálnak, és hogyha jól emlékszem, azaz az 1500-as évekbeli szupernova robbanás, amiben szintén Kínában följegyezték, és a bika csillagkép. Most van egy ilyen emlékem, lehet, hogy ezt most teljesen fejből mondom, szóval, hogy ha nem pontos információt mondtam, akkor elnézést kérek. De tehát a szupernova robbanás az írott történelmünk során történt, ezt megfigyelték, ezt a néhány napig tartó fényes csillagot az emberek, és utána később az űrteleszkópok segítségével a maradvány ködét, mert ugye akkor a csillag szépen fölroppan, és ledobja a plusz anyagburkát, és abból lesznek ilyen gyönyörű csillagködök. És az megfigyelhető, tehát ilyen szupernova maradványt, ami esetleg köthető lenne ehhez a teóriához, hogy a betlehemi csillag szupernova nova lett volna, nem igazán találtunk. Szóval van pro emellett az elmélet mellett, és vannak kontrák is.
Így van. És hát aztán ugye a második magyarázat, az, hogy a karácsonyi csillag maga egy üstökös volt. Ennek a magyarázatnak az eredete egyébként még korábbra nyúlik vissza, mint Kepler, és pedig a korai keresztény teológushoz, Origenészhez, aki 248 évvel a feltételezett Krisztus születés után jegyezte fel az ő gondolatait, illetve ismét a kínai feljegyzésekre lehet itt hivatkozni, ugye, lehetséges, hogy az időszámításunk előtti 5. évi nován, vagy pedig üstökösön kívül egyébként más jó támpont nincsen. Tehát itt megint csak a kínai feljegyzésekre tudunk tényleg támaszkodni, vagy pedig Origenészre. Ennek az üstökös elméletnek az egyik előnye egyébként az, hogy ugye az üstökösök az égbolton mozognak, tehát itt ugye szó volt arról, hogy a csillag vezette őket oda, és ténylegesen azzal érvelnek az emellett, a magyarázat mellett voksot tevő emberek. Milyen szép szerkezetet hoztam ide össze megint, ugye?
Igen.
Hogy ugye az evangélium szerint a csillag mozgott, amikor a bölcseket irányította. Ugyanez az érv azonban alkalmazható lenne egy a csillagokkal együtt mozgó objektumra is, hogyha a bölcsek útja például néhány hónapig tartott, és a legtöbb ábrázolás egyébként a születésről, ugye a csillagot azt ilyen üstökösként ábrázolja, hát ugye ezt mi kisgyerekként mindig azt úgy gondoltuk, hogy az ilyen hulló csillag, de hogy üstökösnek is egyébként tök jól működik az a csillag, és akkor ott van mögött a kis farkinca.
Igen, az egy eléggé látványos jelenség mindenképpen, tehát nem meglepő, hogy ha az úgy jött volna, akkor az úgy felkeltette az embereknek a kíváncsiságát, hogy micsoda ez, biztos jel. Aztán a következő lehetséges magyarázat, az mégpedig bolygók együttállása, tehát a naprendszerünk saját bolygóiról van szó, mégpedig a Jupiternek és a Szaturnusznak, a két legnagyobb bolygónknak az együttállása lehetett. Ez az elképzelés is Kepler nevéhez fűződik. mert hogy ugye ő azt gondolta, hogy ha ez a kettő csillag úgy egészen közel jelenik meg az égen egymáshoz. Tehát ugye a mi látásmódunk, tehát az, hogy mi nekünk, hogy tűnik ez az együttállás, ugye az a kettő bolygó az eszméletlenül messze van egymástól a naprendszerben, tehát szó sincs arról, hogy azok közel kerültek volna a valóságban egymáshoz, de ez mind arról szól, hogy nekünk a földi nézőpontunkból ez hogyan jelenik meg, és... Tehát egyébként, ha visszanézzük, mert ez szépen visszakövethető a csillagászati, tehát ismerjük a bolygók mozgását, hogy hogyan mozogtak, és vissza lehet sok száz, ezer évre nézni, hogy hogyan álltak. És valójában három olyan ilyen együttállás, konjunkcióra is sor került abban az időszakban, amiről beszélünk, 2000 évvel ezelőtt, amikor ez a kettő bolygó, ez elég közel volt egymáshoz, de akik azt mondják, hogy tehát akik ezzel az elmélet ellen érvelnek, ők mondják, hogy jó, de azért a kettő bolygó nem volt olyan közel egymáshoz az égen, hogy egy objektumként jelenjenek meg. Viszont ettől függetlenül azért mégis egy jelentős esemény volt. Tehát mégis nézhették emberek, főleg abban, ugye, hogy olyan korszakról beszélünk, amikor az emberek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak összességében az ilyen csillagászati jelenségeknek, és ugye még arról az időszakról beszélünk egészen néhány száz évvel ezelőttig, amikor az asztronómia, a csillagászat tudomány, és az asztrológia, a csillagjóslás, az ilyen babonás elemek, ezek nem csak, hogy összefonódtak, ezek szorosan egy részt képeztek, ez csak az utóbbi néhány száz év eredménye, hogy ez ketté vált a tudományos irányzatra és a másik oldalára. Szóval ennek simán lehet, hogy egy ilyen együttállásnak ekkora jelentőséget tulajdonítottak.
Így van. Viszont ugye ebből, amit mondtál is, hogy ugye nem álltak eléggé közel egymáshoz ezek a bolygók, még együttállásban sem, hogy egy égi testnek tűnjenek, jött az az alternatív magyarázat, hogy maga ez a karácsonyi csillag az igazából a Jupiternek egy állópontja volt. Ugye ez mit is jelent? Tehát a Jupitert azt általában, hogyha az égbolton követjük, azt látjuk, hogy keletre nyugat felé halad általában. A Föld és a bolygók relatív mozgása miatt azonban ez a mozgás néha látszólag lelassul, majd megáll, és ugye ez az a megálló pont, amikor a bolygó eléri ezt az úgynevezett állópontot. Ezután a bolygó egyébként néhány napig keletről nyugat felé fog mozogni, majd ismét megáll és folytatja a nyugatról keletre felé tartó mozgását. Tehát ugye ez a Bibliában szereplő Krisztus születésének lehetséges időpontjában az egyik stacionárius pont, ugye ez az állópont, amikor ez bekövetkezett, ez lehetett éppen az, amikor a Jupiter több éjszakán keresztül közvetlen Betlehem fölött volt az éjszaka ugyanazon időpontjában. Viszont ennek a magyarázatnak is van hátránya. Hát mi a hátránya? Az, hogy ez a jelenség nem ritka, tehát minden évben megtörténne, és ezért valószínűtlennek tartják, hogy ezt feljegyezték volna, ráadásul egy vallás kiinduló pontjaként. Tehát ugye ennek valamivel nagyobb volumenű eseménynek kellett lennie, hogy erre bárki is felfigyeljen.
Hát igen, ez egy abszolút jogos érv. Mondjuk nekem erre mindig az jut eszembe, hogy az alapvetően az emberi pszichológia úgy működik, hogy amikor volt egy jelentős esemény, akkor viszont sokszor retrospektíve, tehát visszanézve is keressük hozzá a jeleket, hogy ez is jel volt, az is jel volt, és igazából csak véletlen egy beesésről van szó sokszor. Ez igen, jó, igen, belebotlik a nyelvem néha ilyenekbe. De akkor is szerettünk látni összefüggéseket. Ez egyébként az emberi pszichénknek a legnagyobb előnye, meg egyébként a legnagyobb botlása és esése is lehet, hogyha olyankor is összefüggéseket látunk dolgok között, amikor nincsenek ott. De az alapképesség, hogy felismerünk mintázatokat, ez egy hatalmas evolúciós előnyünk volt más fajokhoz képest. Szóval szerintem lehet, hogy tényleg ennek is van valami alapja, bár ahogy mondott, tényleg ez minden évben bekövetkezik. De akkor aztán még azt hiszem az utolsó lehetséges magyarázat, ami itt a listánkon szerepel, az a karácsonyi csillagra, mégpedig, hogy egy még olyan komolyabb együttállás volt a Jupiter bolygó együttállása, a Regulus csillag együttállása, és még a Vénusz együttállása, ami egy bolygó, de ugye a Vénusz az esthajnal csillag néven fut nagyon sok népmesébe, mondába, a mitológiában, mert ugye a legfényesebb csillag, ugye a legközelebbi bolygó hozzánk, és még a légköre is olyan sűrű, hogy iszonyúan visszaveri a napfényét, tehát nagyon fényes csillag. Szóval lehetséges, hogy ennek a három égitestnek az együttállása lehetett még. És itt jön be az, hogy ezekhez az objektumokhoz még olyan ilyen mitológiák, mitológiai elemek, egyéb fogalmak társulnak, ami miatt különösképpen ez egy jól összecsengő teória. A Jupiter az héberül Szedek néven ismert, amit gyakran úgy fordítanak, hogy igazságosságot jelent, és ugye gyakran tekintik a Jupitert is a legnagyobb mérete miatt a bolygók királyának. A Regulus, a csillag, az ugye maga latinul herceget, vagy kis királyt jelent, és akkor még ehhez jön a Vénusz, amit ugye gyakran a szerelem, a termékenység, a születés szimbólumának tekintenek. Tehát így ezeknek az égitesteknek a közelsége, a kombinációja, ez adhatott egy plusz egy ilyen mitikus hátteret a királyok királya születésének az értelmezéséhez.
Így van, tehát ugye ez az öt magyarázat, amit így találtunk hirtelen arra, hogy mi lehetett maga ez a karácsonyi csillag, és hát ugye megvan a történetünk, mi következik, ugye a karácsonynak a többi eleme, az illatok, az ízek, a milliónyi elkészített több tál étel, és hát ugye múltkor már kifejtettük ezt a Maillard reakciót, hogy micsoda, ugye röviden ez a magas hőmérsékleten, számunkra magas hőmérséklet, ugye ezt is megbeszéltük, hogy a kémiában ez azért annyira nem magas, de hogy a jelenlévő cukrok és aminósavak magasabb hőmérsékleten ugye elkezdenek egymással reagálni, és akkor ebből aztán jön a rengeteg jó íz és illatélmény, illetve hát látványra is tök jól néz ki ez a megkaramellizálódott kaja. Amit viszont nem mondtunk, ugye, hogy milyen molekulák keletkezhetnek még, ugye megbeszéltük az akrilamidot, ami ugye a negatív fejleménye lehet ennek a Maillard reakciónak, viszont ugye ott vannak a tiofének, amik kéntartalmú molekulák, ezek azok, amelyek a hús illatot és a hús ízt adják, illetve az oxazolok is ennek a reakció csoportnak a termékei, amik olyan molekulák, amik aztán a jó, a mogyorós, a diós, a sült, gesztenyés illatot és ízt adják, ugye? Tehát a sült gesztenye is sok kultúrában azért időnként nálunk is Magyarországon ugye felfelpesdül a sült gesztenye, mint karácsonyi táplálék. Tehát, hogy ezek az oxazolok azok, amik ennek az ízét és illatát hozzák. Úgyhogy, hát aztán ugye ott van más, a karácsonyfa illat.
Hát abszolút. De még ide muszáj vagyok mondani egy pici dolgot, mert ez egy most volt a gesztenye illata, vagy gesztenye ízzel kapcsolatban, mert volt itt a brit szomszédainkkal egy kis karácsonyi partink, és ugye itt van Cambridge-ben egy nagyon-nagyon jó magyar bolt, ahova szoktunk kijárni, és szépen akkor bevásároltunk Bagley-ből. És akkor jó, a mákos beigli az úgy olyan, ez most pont annyira az nem jött be, de gesztenyés beigliük volt, és az nagyon finom volt, és azt felszolgáltuk a brit barátoknak, szomszédoknak, és imádták a gesztenyés beiglit. Hát szóval persze. Ez egy nagyon, nagyon pozitívum volt, szóval igen, a gesztenye az egy nagyon finom íz, és érdekes látni, hogy milyen kémiai háttere van, de akkor igen, ott van a karácsonyfa, ami egy nagyon központi eleme az ünnepnek, és ott van az illata. Ugye ez tényleg karácsony, akkor a karácsonyfa az ikonikus kép, ami az egyik fő képe a karácsonynak, és akkor persze jön ide, hát most már ez szerintem nagyon régóta klasszikus kérdés, és akár még vitaforrás is családokban, háztartásokban, hogy na, akkor most valódi fenyőfát veszünk, vagy műfenyőfát veszünk. Mert mind a kettő mellett vannak pozitív és negatív érvek. Mert akkor, oké, ne vegyünk élőfát, mert egy szegény élőfát kivágtunk, ami hát egy jogos kérdés. Ami nekem még idegesítőbb volt régen a klasszikus élőfával, hogy az ugye egy már nem élőfa, amikor ott van bent, és a fűtött helyen van, és elkezdenek hullani a tüskék, és akkor még márciusban, meg még júniusban is volt, hogy így egy-kettő megbújó tüske a lábamban végezte. Ugye ez egy klasszikus. A műfenyő, az szép, oké, és egyébként, ja persze jönnek az érvek, hogy műanyagról van szó, tehát műanyag hulladék, de viszont egy műfát meg lehet hosszú éveken keresztül újra használni. Tehát, hogyha az illatról van szó, ami egy nagyon fontos része a karácsonynak, akkor a friss fa az, ami a nyerő. Na, akkor honnan jön az illata ennek a karácsonyfa illatnak? Tehát ez az áhított illat. Ez a fának a gyantájában található pinén molekulákból származik. Ugye a gyanta ez a nagyon-nagyon sűrű viszkózusnak, ugye kémiai szóval hívjuk viszkózusnak, hogy ilyen lassú folyású, ez ugye a közértelemben ugye egy kicsit ilyen sűrűnek mondjuk, ugye a méz az egy tipikusan nagyon viszkózusan folyó folyadék, és még ragacsos is a gyanta, ugye, hogyha akinek ez volt a családban a feladata, hogy akkor nem tudom, vésse meg a fának az alját, és erőltesse bele a karácsonyfa lábba, a alapzatba, és akkor fogtossa az ember, és akkor ugye tiszta gyanta a keze, és ragad, és akkor mehet, és megpróbálhatja lesikálni szappannal. Tehát a gyanta az, amiben vannak ezek az illatmolekulák, amik adják a karácsonyfának, a fenyőfának a klasszikus illatát. Ugye a fenyőgyanta, bocsánat, az többnyire szénhidrogénekből áll, tehát hidrogén és szénatomokból álló molekulákról van szó. És ami számunkra ez a nagyon finom illatú anyag, az egyébként valójában segíthet távol tartani a káros rovarokat a növénytől, tehát ez egy védekezési mechanizmusa a növénynek. És ezen kívül még a gyanta segíthet a fának abban is, hogy lezárja bizonyos részeit, és megvédje a gyanta, az ilyesmit például, hogy az ágain vagy a törzsükön sebek keletkeznek bármi miatt. Szóval egy nagyon fontos része, termelt anyaga a fenyőfának.
Így van. Viszont szerintem nem lennénk jó vegyészek, hogyha nem emelnénk ki ezt a viszkózus szót még továbbá. Ugye, ahogy mondtad is, a hétköznapi néven gyakran mondják sűrűnek, viszont ugye ott van a méz, ami rendkívül viszkózus folyadék, azt is szokták ugye sűrű méznek mondani, viszont sűrűségét tekintve szinte ugyanaz a sűrűsége, mint a víznek. Úgyhogy
Ugye mi a sűrűség? Ugye a sűrűség az csak kémiai értelemben, vagy fizikai értelemben, az, hogy kiválasztunk egy egységnyi térfogatot, ami mondjuk például egy centiméteres kocka, ugye az egy köbcentiméter, vagy egy milliliter, és erre az egységnyi térfogatra megmérjük, hogy ekkora térfogatnyi mennyiségű anyag, annak mekkora a tömege. Tehát tömeg egységnyi térfogatra vetítve. És ugye ahogy mondod, a víz és a méz az eléggé közel van, de mégis a méz az viszont lassan folyik, ezért viszkózusnak hívjuk.
Így van. És hát akkor még ide jön ugye az egyik kedvenc édesség is a karácsonyra, hát a mézes kalács, mézes kalács illatú dolgok, minden mézes kalács. Hát ugye akár ember alakúak, akár házikót építettünk belőle, azért a mézes kalács sütemények eléggé ízletes karácsonyi kedvencek tudnak lenni. Mondjuk nekem egyébként a grízes mézes a kedvencem, ami szintén ugye a fahéj miatt eléggé jó ilyen karácsonyi ízű. És hát ugye a három legfontosabb fűszer benne, ugye a gyömbér, ezért is hívják ugye angolul gingerbreadnek, tehát ugye ez gyömbér kenyér igazából, a szegfűszeg és a fahéj, amit az előbb is mondtam. Ugye a gyömbér maga az egy évelő fűszernövény, illetve hát ennek a szárított gyökere, és ezt főként Kínában és Indiában termesztik egyébként, és ugye van a gingerol, ez az a molekula, amely leginkább felelős a gyömbérgyökér csípős fűszerességéért. Ugye az, hogy ol végződésű, ebből már tudjuk, hogy ez egy alkohol jellegű molekula, és amikor a gyömbért melegítik, akkor ez a gingerol elveszít egy vízmolekulát. Ugye ezáltal egy dehidratált változat, a sogaol és egy másik fragmentált, tehát ugye eltöredezett, rövidített változat, a zingeron keletkezik. És ez a három molekula együttesen, tehát ugye a gingerol, a sogaol, illetve a zingeron, Ez a három együttesen adja a gyömbér aromáját és az ízét. Aztán ugye ott van a második mézes kalács fűszer, ami érdekes módon egyébként a karácsonyfa egyik rokonától származik. A szegfűszeg az egy trópusi örökzöld, illetve ennek ugye a szárított, még ki nem nyílt virág bimbója, amely főként Indonéziában, Zanzibárban, illetve Madagaszkáron nő. És ennek a csípős, de édes, a csípőség határán álló illata és íze az, ami ugye nagyon jellemzi. És ezek az eugenolból, a szegfűszeg olajfő összetevőjéből származnak. Aztán ugye ott a végső mézes kalács fűszer, ami szintén örökzöldekből származik, ez a fahéj. A fahéj két közeli rokon fafaj szárított kérge, ugye az egyik Sri Lankán, illetve Indiában nő, és ezt hívjuk mi Ceylon fahéjnak, a másik az pedig Kínában nő, és kínai fahéja másik néven kassziát termel. A fahéj rudak, vagy ugye ilyen kis, hát nevezzük őket rúdnak igazából, a fák kérgének összegöngyölt darabjai, és hát ennek azért nagyon jól ismerjük az édes, fűszeres ízét adó molekuláját is, ugye a fahéj aldehidet. Erre emlékszem is annól még, amikor OKTV döntős voltam, és ott kellett szerves vegyületet meghatározni, és akkor emlékszem, hogy kinyitottam a kis kémcsövet, amiben benne volt ez a folyadék, és így megcsapott, na mondom, ez fahéj aldehid lesz, tehát hogy nincs kérdés.
Nekem erről másik élményem van, és viszont egyetemi élmény, de szerintem különböző szerves kémia laborgyakorlat csoportban lehettünk, mert különbözőben voltunk sajnos, igen, mert nekünk volt egy olyan élményünk, az egész csoport, mindenki ugyanazt tapasztalta, pont a fahéjaldehid szintézis, hogy azt készítettünk, és akkor valami olyasmi, valami gebasz történt, valami a vegyszerekkel, vagy a körülményekkel nem úgy stimmelt, és végbe ment valami plusz mellékreakció, aminek az lett az eredménye, hogy mindenkinek ilyen 200-300%-os extrém kitermelése lett. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy kiszámolja az ember, hogy kiindultunk mekkora mennyiségű anyagból, és ugye a végterméket miután lement a szintézis, kikristályosítjuk, szolid, tehát szilárd anyaggá, azt le lehet, ugye kiszárítottuk, le lehet mérni a tömegét, és akkor ugye az, hogy a 100% kiindulási anyagból hány százalékot kaptál, ez úgy jelzi sokszor, hogy mennyire voltál ügyes a reakcióval kapcsolatban. Ez vagy indikatív ténylegesen a diáknak a képességeit nézve, vagy nem, mert egy reakció nagyon sokszor alapból nem fog 100%-ig végbe menni, tehát itt kicsikét a tanárainkon is múlott néha, hogy kinek hogy osztályozták a dolgokat, de ez a alapvetőleg 100%-nál kisebb értéket kell, hogy kapjál. És akkor mindenki kapott ilyen 200-300%-ot. És így néztünk, hogy mi történt ott, és ez a pont a fahéj aldehiddel volt, hogy ott volt az finom fahéj illat, ami pont nem volt a traumatikus élmény. A traumatikus élményem az a banán illat volt szerves kémiával.
Meg az
a fahéj
ecet.
Meg az ecet, jó, de ne menjünk bele az ecetbe. Most finom illatokról beszéltünk az egész részben.
Igen, egyébként érdekes, tehát, hogy akkor adjunk ilyen kis kulisszák mögé betekintést, ugye az osztályozás szerves laboron, itt ugye kettő dolgon múlott, az egyik, ahogy Tündi mondta, ugye ez volt a kitermelés, a másik az pedig ugye az anyag tisztasága. És általában, amikor 100%-ot kapott valaki, vagy ahhoz nagyon közeli, vagy esetleg a fölötti mennyiséget, akkor valószínű volt, hogy a kristályosítás, az átkristályosítás az ugye túl gyorsan ment végbe, és a kristályokba bezárva maradt oldószer. És ugye ez az, ami még tovább emelte a tömeget. Viszont az osztályozás úgy nézett ki, legalábbis az én labor csoportomban, hogy aki maximumot termelt ki, tehát akinek a legnagyobb volt a kitermelése, ugye az, és hát a tisztaságot is ugye hozzávették, akkor az övé az ötös volt, és onnantól szépen Gauss-görbén voltunk osztályozva, Úgyhogy voltak olyan jó lelkű hallgatók egyébként, akik például amikor tudták, hogy fehér por lesz majd a kitermelt anyag, akkor az üvegcse aljára például krétaport szórtak, mert ugye akkor eredetileg még az oktatók nem keverték össze, hanem ugye a tetejéről leszedtek egy kis kanállal, és akkor azt vizsgálták meg tisztaságban. Aztán azért szerencsére volt, aki szólt emiatt, hogy hát vannak kevésbé jó lelkű hallgatók, és akkor onnantól kezdve a tisztaság elemzésénél már láttuk, hogy így összerázták a fiolákat.
Igen, és én a fehér fal bánta egy-kettő ilyen helyzetet, sztorit hallottam, nem tudom, hogy nálunk a csoportban csinálta-e valaki.
Igen, tehát, hogy voltak ilyen helyzetek. Hát ugye a másik meg, hogy azért ez is mindig érdekes volt, hogy a tisztaságot azt ilyen vékony réteg kromatográfián néztük, és hát azért tudjuk, hogy azért annyira nem indikatív az sem a tisztaságra, tehát vannak már sokkal biztosabb analitikai módszerünk arra, hogy megállapítsuk, hogy milyen tisztaságú egy adott anyag, ami a kezünkbe kerül. Na de mindegy, szerintem egyébként a mi gyakorlatunkon nem is csináltunk fahéjaldehidet, úgyhogy ezt sajnálom, de azért voltak nyilván jó sztorik ott is.
Igen. A fahéjaldehid volt csak így lezárásképpen szerintem az egyik anyag, amit ugye mit csináltunk, és ami nem fehér volt, mert egyébként szerves kémiáról ezt érdemes tudni, hogy amit néha, nem néha, sokszor így tévéfilmekben bizéken látunk, hogy milyen színes a kémia, hogy valami színes lötybök ott így buborékolnak üvegeszközökben, a kémia nem úgy néz ki, hanem általában úgy néz ki, hogy átlátszó, áttetsző folyadék, vagy fehér por.
Így van. és akkor ehhez a filmekben hozzáadnak jó kis indikátorokat, meg festékeket, vagy esetleg egyébként viszonylag mérgező dolgokat is. Hát ugye látjuk sokszor a rézszulfát oldatokat, tehát ez a halványkék ugye a rézgálic, amit használtak régen még permetezésre. Szerencsére most már egyre kevesebbet, mert azért elég magas résztartalma van, és ez bemosódik a talajba. Aztán meg megesszük. Úgyhogy, hát minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok így az ünnepek közepén is. Reméljük, hogy legközelebb is velünk tartotok. Bármi kérdésetek, kérésetek, óhajotok, sóhajotok van, esetleg szeretnétek nekünk boldog karácsonyt kívánni, mert mi kívántunk nektek boldog karácsonyt, akkor azt ugye kommentekben megtehetitek, Facebookon megtehetitek, a lyukasora.tudománybokukac@gmail.com e-mail címen megtehetitek. És nagyon szépen kérünk titeket, hogyha tetszik a podcast, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve lájkoljátok a videónkat, vagy ha nem tetszik, akkor ugye hüvelykúj lefele. És hát várunk titeket tényleg jövő héten is nagyon sok szeretettel.
Teljes mértékben, legyen nagyon jó ünnepi időszakotok, és találkozunk a jövő héten is.
Így van. Sziasztok!